Nagyon szép, jó reggelt! Egy következő hét, és egy következő Kávézac podcast. Ma megnézzük azt, hogy most még mi jöhet. Hogyha így az év végére tekintünk, akkor mi várható?
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Képzeljük el, hogy mi nem privát, hanem intézményi befektető lennénk. És ebből a szempontból nézzük meg, hogy hogy néz ki ez az év, és még mi várható, és hogyha ebből a szempontból gondolkozunk, akkor ez mit jelenthet egy privát befektetőnek és az ő portfóliójának. De mielőtt ebben részletesebben beleásom magam, egy téma a hétvégén megütötte a fülem itt a hírekben, lehetett hallani szombat is, vasárnap is, hogy A. Kezdjék el az emberek minél hamarabb a karácsonyi bevásárlást. B. Ez azért fontos, mert, ezért a javaslat, mert mivel a globális beszállítási láncok még mindig problémás helyzetben vannak, ezért majd később lesz, vagy lehet, hogy késnek az ajándékok. Ha nem, na jó, hát akkor több ideje van az embernek vásárolni. A harmadik, hogy az árak azok magasak fognak maradni, nem lesz nagy valószínűséggel árba engedély, azért, mert a konténerek ára olyan drága. És mikor ezt így hallgatom, ülök a kocsiba, és csak gondolkozom, hogy most mi is történik? A konténerek ára, azt itt már egy párszor megbeszéltük, hogy már csökken. Elég lényegesen csökken, körülbelül 60%-kal alacsonyabb szinten van, mint szeptemberben. Persze még nem vagyunk ott, ahol voltunk másfél évvel ezelőtt, de csökkennek az árak. A világpiacon nagyon sok nyersanyagnak az ára az elmúlt hónapokban folyamatosan csökkent. Ez egyik oldalról később is érkezik meg hozzánk, de a kereskedelemnek ez nem is érdeke ezt már elmondani, és az embereknek a nyakukba kötni azt, hogy hé, fiúk, lányok, az árak azok csökkennek. Nem kell félni, mert jönnek vissza az árak, normalizálódik bizonyos szinten a kereskedelem, hanem igen, most karácsony előtt ki kell menni minden hírrel, és a tömeget irányítani. Ez csak azért is lényeges, nem fogjuk tudni megakadályozni. Nem tudjuk megállítani, hogy ezek a folyamatok mennek, de legalább, ha megvan háttérinformáció, akkor más szemszögből halljuk ezeket a híreket, és lehet, hogy nem kell föltétlen a nagy tömeggel, a birkákkal fussunk, és engedjük, hogy tereljenek, hajtsanak bizonyos irányba. Tehát ez volt az, ami így megütötte a fülem. Másképp, hogyha az elmúlt hetet nézzük, akkor a bejelentések, a negyedéves jelentések tovább is elég jól haladnak. Ha összességében megnézzük, akkor átlagban 12%-kal mutattak jobb eredményt a cégekbe, mint amit elvárt a piac. 84%-a a jelentéseknek pozitívabb volt, mint az elvárás. Az érdekes az, hogy a reakciók azután, mert ugye általában az árfolyamokat nem az eredmények irányítják, hanem a piac reakciója az eredményekre az, ami a döntő. És egyet tisztán látni, azok a vállalatok, azok a cégek, amelyek jó eredményeket mutattak be, azoknak az árfolyamok szinte nem mozdult. Maradt azon a szinten. Ez azt jelenti, hogy az elvárások már be voltak árazva az árfolyamokba, de azoknál a cégeknél, amelyeknél az eredmények nem voltak jók, ott az árfolyam mozdulások elég erősek voltak. Sőt, jóval erősebbek, mint amit már elég hosszú ideje láttunk, és egyből erre egy kiértékelés is a kezembe került. A Bloomberg mutatta fel, hogy most már összességében, ha megnézzük, akkor mennyire ment vissza 2017-ig, olyan erős negatív reakció nem megfelelő eredményekre, mint ebben a negyed évben, már rég nem volt. Tehát átlagban több mint 5%-kal csökkentek az árfolyamok a következő nap, mikor az eredményeket bemutatták a cégek, és nem volt az, amit elvárt a piac. Hogyha csak megnézzük a múlt héten, ami történt Snapnél, puff, szétbombázta a piac az árfolyamot, Intel, puff, nagyon erősen belelőtt, és az egyik oldalról ez mutatja azt, hogy megvan a bizonytalanság a piacokban, a medvék azok próbálják nagyon-nagyon tartani a frontot, tehát nem engednek, és itt kerülünk oda, hogy meg tudjuk azt nézni, hogy mi is várható. Tehát intézményi befektető vagyunk most, nagy vagyont kezelünk, megvan akár a nagy tőkével, a vagyonnal egy picit a piac irányítási lehetőségünk, akkor egy ilyen ketyegő bombán ülünk, mint intézményi befektetők. Az év eddig nagyon-nagyon jó volt. Hogyha szerencsénk van azokkal a pozíciókkal, amit tartunk a portfólióba, akkor jók az eredmények, és ahhoz a 84%-hoz tartozik a mi portfóliónk, amelyik tehát ahhoz a 84%-hoz tartozik a portfóliónk, amelyik emelkedik. A probléma, hogyha pekünk van, akkor sajnos a jelentések szét fogják szedni az éves eredményünket. Tehát, hogyha pont olyan pozíciók vannak a portfólióban, amelyek nem felelnek meg, és olyan pozíciók, amelyek nem teljesítik azt az eredményt, amit elvár a piac, akkor nagy a veszélye, hogy az éves eredményünk oda van. Az egyik alapkezelő azt mondta, hogy ez az év végén olyan, mintha tojásokon táncolnénk, és ezért a nagy vagyonkezelők, az intézményi befektetők most az év vége fele nagy pozíciókba már nem is mennek bele. Tehát próbálják azokat a pozíciókat tartani, ami eddig megvan. Ez jó abból a szempontból, hogy marad száras puskapor 2022 év elejére, de az, hogy most nagy ugrással belemenjenek a pozíciókba, a piacokba, ezt inkább nem teszik meg. Van olyan alapkezelő is, aki azt mondja, hogy na ja, a legjobb az lenne, hogyha most lezárnánk az évet, és 2021-et azon a szinten, ahol vagyunk, most el lehetne könyvelni. Persze, mert ja, tehát azok az eredmények, amiket elértek, azok nagyon jók, nagyon segítenek az évet szépen a kirakatba tenni, közeledik december 31-e, akkor így is úgy is a kimutatások jönnek, és ezért figyelik a piacot. Szezonálisan nézve még megvan egy bizonytalan hét, ez a hét, amelyik előtt most éppen állunk, itt elég lényeges lépések lesznek, az Európai Központi Banknak meg lesz a nyilatkozata, közeledik november, ott mindenki figyeli, hogy mit fog tenni az Amerikai Központi Bank. Ezen a héten lesznek a leglényegesebb negyedéves jelentések, amiből nem csak azt lehet látni, hogy mi történt a harmadik negyedévben, ezt most már nagyságrendileg látjuk, hanem inkább, hogy milyen a kilátás. És például a technológiai szektorban is egy érdekes kérdés merült fel, Facebooknál is, az a kérdés, hogy valójában mekkora Facebooknak a felhasználó száma. Tehát ez azt lehet látni, hogy a transzparencia megy oda, hogy a számokat szinte mindenütt szedik szét, és mennek mélyenbe bele, feltéve azt a kérdés, hogy valójában hány felhasználó is van. Én csak ha megnézem, hogy nekem Facebooknál hány account van, akkor azt hiszem, hogy 5 vagy 6. Ebből egy jó párat nem is használok. De ugye a nyilvántartásokban benne van, nagy valószínűséggel a számokban, minden felhasználó. Ez miért lényeges ez a szám? Hát azért, mert megvan az egyik oldalról az átlagforgalom, a másik oldalról megvannak a felhasználó számok, és főleg a nagy big tech cégek, azok a felhasználás, tehát a forgalmat és azt a prognózis, hogy a jövőben mit tudnak mozgatni, ezt arra építik fel, hogy hány felhasználó van. Na most, ha rájövünk, hogy Facebooknak nincs is annyi felhasználója aktív, mint amennyi a nyilvántartásokban van, akkor azt is jelenti ez, hogy azok a számok, amelyeket eddig kalkulált a piac, és ami be van árazva az árfolyamokba, az lehet, hogy nem is stimmel. Tehát ezt most még ezután fogjuk látni, hogy ennek milyen lesz a kihatása. Egy látható, hogy a piac pillanatnyilag jobban kezd figyelni más dolgokra is, például a technológiai szektorban az üzleti modellek változnak meg, mert jövünk rá arra, hogy ez a havonta minimális összeggel bérelhető felületek, amelyek applikációkon keresztül jelennek meg az életünkbe, ezek annak a havi díjnak is, ami nem nagy, egy retail befektetőnek, de hogyha megnézzük az arányokat, akkor ennek nagyon nagy része olyan províziók, amelyek intranszparensen kivannak a háttérbe fizetve. És ezeket a províziókat most kezdik el kinyittatni, ezt hozzá kell mondani, maguktól nagyon sok cég ezt nem nyitaná ki, ezt ismerjük egy picit a pénzpiacból, és csökkenteni. Ami azt jelenti, hogy azok a szárnyaló bizniszmodellek, amelyek az elmúlt években az applikációkra ráépítve fantasztikus forgalmakat tudtak elkönyverni, lehet, hogy a következő években elég lényegesen legalábbis az aktuális áramára csökkennek a bevételek, aztán a többiek, hogy mennyire tudják magukat fenntartani, azt majd meg fogjuk látni. Tehát, mint intézményi befektető, ezeket a híreket hallva egy picit most már érthető, hogy miért azt mondja az alapkezelő, hogy a tojáson táncol, mert ez nem szeretne meglepetéseket így most két hónappal az évzárás előtt. Tetszene neki, hogyha inkább, ha nem is lesz szupersztár, akkor legalább minimum így nyugodt helyzetben mehessen a karácsonyi időszakba, és ne buzarálják az ő eredményét. Tehát ebből a szempontból nézve ez még érdekes lesz a következő hetekben. És közben a kötvények is elég szépen, elég érdekesen mennek felfele. Évközben, csak hogyha visszagondolunk, volt az év elején az amerikai is és a német államkötvényeknél is egy fellendülés, ami hogy körülbelül a második negyed év végére egy kicsit stabilizálódott. Tehát nagyon-nagyon erős volt, hogyha csak a dollárt vesszük kézbe, a fellendülés, a tavaly a mélypontot láttuk így az év vége előtt, szeptember körül, szeptember végé, a harmadik negyed évben, csak gondoljunk benne, egy évvel ezelőtt az 5 éves államkötménynek 0,2 volt a kamatja, és most aktuálisan lezárta az 5 éves államkötvény a harmadik negyed évet így 0,35-nél. Hogyha ezt megnézzük, akkor csak így számokban nézve ez nem olyan sok. Persze, hogyha ha pontosabban belenézünk, hülyeséget mondtam, negatívak voltunk a tavaly. A tavaly voltunk mínusz 0,85-nél, és most vagyunk 0,35-nél. Tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor ez számok szerint nézve nem olyan sok, de százalékba radikális. És ez azt jelenti, hogy azok a portfóliók, amelyek kilettek kötvény oldaláról bocsájtva a második negyed évben 2020-ba, azoknak az árfolyamok pillanatnyilag ezzel a nagyon erős ugrással katasztrofálisan néz ki. Megint intézményi befektető vagyunk. És mint intézményi befektető csak azt látjuk, hogy azok a biztonsági részei a portfóliónak, amelyeket kötvény oldaláról meg kellett vásárolni, azokra ma nem is szabad ránézzek, mert hogyha a reális árfolyamot nézem meg, akkor Húj. Az nem egy nagyon jó kép, tehát ja, szépre kell beszéljem azt a pozíciót, és azt mondjam, hogy oké, nem is nézem az aktuális árfolyamot, meghagyom 100-nál, ahogy bevásároltam a portfólióba, és nézem inkább a részvényeket. Ezért is, ha nap mint nap megvan a nyomás a piacba, hogy esetleg túlértékelt egy pár pozíció, akkor is a nagy alapkezelők és az intézményi befektetők azt mondják, hogy there is no alternative. Tina, nincs az alternatívánk, hogy hova menjünk. És ugyanezt történik, ha megnézzük a 10 éves német államkötvénynél is, ahol a kamatgörbe elég erősen emelkedett felfele. Ha emelkedik a kamat, az azt jelenti, hogy nincs kereslet. Ha lenne nagy kereslet, és magától a piac vásárolná a kötvényeket, akkor nem kellene felfele menjen a kamat. A kamat azért megy felfele egyik oldalról, mert többet kell fizessen a piac, a kibocsátások alkalmával többet kell, több kamatot kell ajánljanak a piacba, mert ha nem, a kötvényt nem veszik meg. De hát van az az ár, van az a kamatszint, amikor a piac mégis megnézi az államkötvényeket és megvásárolja ezeket. Hangom egy kicsit emlékeztetett arra, hogy azért találkoztunk itt reggelente, hogy kávézzunk is. Tehát, hogyha ezt így megnézzük ebből a szempontból, akkor még a végén van egy érdekes kérdés, ami nem annyira passzol az intézményi befektetőhöz, de elérkezett az a kérdés is hozzám pont a kötvényekkel kapcsolatban, hogy mit szólok ahhoz, vagy mi a vélemény, hogy az Európai Központi Bank, ugye a tavaly a PEP programmal kiment, és COVID újra helyreállítási programokat indított el, és ezek most úgy jelennek meg egyes országokban, hogy persze végre ezt elfogadták az országok is, összeállították a programokat, és most kezd realizálódni az, hogy ezek a pénzek különböző formába megérkeznek az emberekhez. Van olyan európai ország, amelyik direkt ezzel a programmal dolgozik nagyon erősen, Spanyolország, Olaszország, Portugália, ugye két részre van ez a PEP program felépítve, egyik része az kamatmentes támogatás, a másik része pedig egy hitel formájában, amit vagy vissza kell fizessenek az országok. És tehát, hogyha megnézzük alapjába, akkor érdekes, hogy Európa ebben a témában mennyire lassú. Ha már segíteni kell, akkor van egy olyan kijelentés, hogy ha már segíteni kell, akkor gyorsan kell segíteni. A lassú segítségnek mindig megvan egy olyan szájíze, hogy már az nem is kell, és azok, akik ügyeskedni szeretnek, van idejük, hogy előkészítsék azt, ami megadja a lehetőséget ezeket azután kihasználni. És ezt mindenütt látjuk. Tehát, hogyha megnézzük, azon most vitatkozhatnánk, hogy az jó volt, hogy Amerika kvázi helikopter pénzzel ment ki. Nem lehet ezt összehasonlítani Európával, az egész szociális rendszer ott teljesen más, és az a támogatás, ami itt nekünk Európában megvolt, egyes országokban különböző szinteken, ez a biztonsági rendszer, ez kvázi olyan volt, mint az amerikai helikopterpénz. Csak ők nem a szociális rendszerbe finanszírozzák ezt, hanem direkt adták az embereknek, hogy fogyasszanak, és ezt láttuk is a piacban, hogy ez megjelent. Hogy ez jó vagy rossz, ez így van. Most azt ők szüntetik meg, és már gondolkoznak azon, hogy jöjjön Joe Bidennek a második programja. Másképp ott is van egy jó hír, mert úgy tűnik, hogy a 3,5 billió helyett nagyságrendileg valami 1,5-1,8 billió lesz, és ez akár még december eleje előtt megegyezésre kerülne, ez megint egy jó hír lesz a piacoknak. Na most ez Európában nincs, és mi itt élünk, ezért ezt is érdemes megnézni. Európában különböző országok kimennek, és vannak hitelek, vannak támogatások, és ez a kérdés az emberek oldaláról, hogy ezt hogy fogjuk visszafizetni. Ha ez transzparens, tehát ez úgy van összeállítva, hogy látjuk, hogy megfelelő feltételekkel, megfelelő paraméterekkel, nem csak ki van szórva mindenkinek, aki ezt nem tudja azt mondani, hogy nem, a pénz, hanem ha megvan az egészséges üzleti paraméter, akkor ez az adóból, a forgalomból, az áfából, tehát különböző bevételekből újra visszafinanszírozható. olyan esetekben, amikor azt látjuk, hogy itt a politika beleszól, és ez sajnos mindegy, hogy melyik európai országot veszük kézbe, amikor a politika elkezd ügyeskedni, akkor általában ennek legalábbis az elmúlt évtizedekben nem volt jó a vége. Hogyha a következő generációt nézzük, mert a politika ezeket a pénzeket szívesen felhasználja arra, hogy megvegye a következő választást, és ezt így hivatalosan nem mondja persze kín, senki, erre legegyszerűbb ezt támadni, és azt mondani, hogy ó, meg tudod, ez jogilag igazi, bizonyítani, de ha mint befektető, mint ember ezt látom, hogy itt olyan hitelek vannak kiosztogatva, ami nem helyes, akkor persze, hogy mindenki megmarad ezzel a tükörképével, hogy veteszi magának a kérdést, hogy á, csak azért, mert van, én is úszok a tömeggel, és kihasználom, és azt mondom, hogy so what? Meg volt a lehetőség, annak ellenére, hogy tudom, hogy ez egészségtelen, és a következő generáció, és az unokák is, és még a többiek is fogják feltenni a kérdést, hogy milyen drogokat szedtek ezek annak idején. Tehát ezt mindenki saját maga kell előtse, vagy egyszerűen azt mondom, hogy nem veszem fel. Mert nem értek ezzel egyet. Ez egy egészen más témakör tudna lenni. Tehát, hogyha csak a számokat megnézzük, akkor persze, hogy nagyon sok program nem egészséges, vagy nagyon-nagyon-nagyon sokáig kell keresni, hogy megtaláljuk azt a verziót, és azt az oldalát, ami jó lehet. Itt nekem mindig a következő generációt, ez a next generation az, aki mégis reményt ad, mert azok nyitabbak, azok szerencsére benne vannak a social médiában, azok szerencsére globálisak, azok szerencsére nem város, megye, ország határokba gondolkoznak, hanem másképp. Remélhetőleg van elég erejük, energiájuk, hogy a lényeges eseményekbe amennyire lehet egyre inkább és inkább tudjanak belehatni. Ennyi így ezoterikusan ehhez a kérdéshez. Ezzel remélem, hogy ma is egy pár érdekes gondolat volt, amivel neki tudunk ugrani ennek a hétnek is. Biztos, hogy nem lesz unalmas. Itt mi minden reggel mi mindig meg fogjuk beszélni a következő gondolatokat. Ezzel ma reggel is megköszönöm mindenkinek az idejét, a figyelmet, a gondolatát, az energiáját, a visszajelzését, a kérdéseit. Kellemes napot, és viszonthallásra a Hónap reggeli kávézatsz podcastnál.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston!